Értsünk szót mai vendége Lakner Zoltán politológus, akivel egy éve beszélgettünk nagyon bizakodó hangnemben arról, hogy a jogkiterjesztés következtében lehetővé vált a melegek házassága az Amerikai Egyesült Államokban. Mai beszélgetésünk egyáltalán nem ad okot semmiféle derűre. Példátlan atrocitásra került sor Orlandóba, keresem a szavakat, 50 halottja van a legutóbbi lövöldözésének, amelynek áldozatai egy meleg bár vendégei voltak. Arra kértem Lakner Zoltán, gondoljuk végig, hogy ez az esemény hogyan történhetett meg, miért történhetett meg, és milyen következményei lehetnek a meleg jogok érvényességére, érvényesítésére, illetve hát a további vitákra.
Kívánok, hát ez egy valóban szavakkal nagyon nehezen jellemezhető esemény, ha azt mondjuk, hogy tragikus, akkor elég keveset állítunk ezzel. Az alatt a néhány óra alatt is, ami jószra egyáltalán valamit lehet arról tudni, hogy pontosan mi történt, hogy ki volt az, aki gyilkolt, és hogy neki milyen háttere volt. Ez alatt az idő alatt is az elkezdett derengeni, nagyon óvakodnék attól, hogy itt messze menő következtetéseket vonjunk le, de valami elkezdett derengeni arról, hogy ennek a szörnyűségnek több szála is van, több, nem mondom, hogy magyarázat, de hát több kiváltók is mutatkozik a háttérben. Az egyik, az nyilván az, hogy ez egy melegek, az LMBT közösség tagjai ellen elkövetett tömegmészárlás volt, és valóban ez az egy év, ez nekem is eszembe jutott, hogy szinte pontosan egy éve volt ez a legfelsőbb bírósági határozat, ami a házassági egyenlőségről döntött az Egyesült Államokban, és ehhez képest most egy ilyen mészárlás történt. Ugyanakkor a meleg közösségnek a jogokért folytatott küzdelme az, ha nem is ilyen rettenetes tragédiákon keresztül, de hát óriási megrázkodtatásokon keresztül vezet, és mindeddig az történt, hogy amikor valamilyen elnyomás vagy éppen erőszakos cselekedet sújtott ezt a csoportot az elmúlt 50 évben, akkor ez éppenséggel megerősítette a meleg mozgalmat. Ez nyilván nem ma, vagy nem holnap fog megszörténni, hanem egy hosszú gyászmunkát követően, de ez a tapasztalat, hogy ezt a feszültséget, ami keletkezik ilyen helyzetben, általában úgy sublimálták, hogy ez a jogköveteléseknek, illetve a tényleges a hétköznapi élet egyenlőségére vonatkozó törekvéseket megerősített. De mondom, ez nyilván nem holnap fogják fölemelni a zászlót, és ez nem is lenne helyes, hanem ez egy hosszú folyamat eredménye lehet. Ugyanakkor van itt legalább két másik dolog is. Az egyik az, hogy az Egyesült Államokban hosszú évek óta egy rendeltes probléma az, hogy nyilvános helyeken lincsere mászó mészárlásokat tartanak magányos bűnözők, akiknek egyébként elég eltérő hátterük van, és ez összefügg a fegyvertartással, adott esetben összefügghet valamilyen vallási fanatizmussal, de nem feltétlenül. Magyarázó ok ez, vagy nehéz eldönteni, hogy mennyire takarózik valaki vallási elvekkel, vagy mennyire tényleg. Ezeknek a jegyében követel egy ilyen cselekményt, ami természetesen mindkét esetben ugyanannyira menthetetlen. És hát van egy harmadik elem, és ez is valamennyire megjelent, ugye az elkövetőnek a volt felesége nyilatkozott arról, hogy az ő rövid együttélésük során ez a férfi erőszakos volt, agresszív volt, ütötte őt, verte őt, tehát hogy itt egy erőszakos személyiségről van szó, aki egyébként a közösségi életben, a négy falon kívüli életben nem mutatta ezeket a jeleket, éppenséggel abban a vallási közösségben, ahova ő járt, és ami, ha én jól tudom, nem egy szélsőséges iszlám közösség volt, őt egy nyugodt embernek tartották, miközben otthon a házasságában viszont ilyen erőszakos volt, és ez a fajta erőszakosság fordult most mások ellen is torkollott gyilkosságba, tehát ez egy harmadik olyan elem, ami hát azt a kontextust fölvázolja, hogy itt egészen pontosan mi is történt.
Elnökválasztási kampány van Amerikában, és ebben az ügyben szerencsétlen, elképzelhetetlen módon szinte minden egyesül, ami ma az amerikai társadalmat megosztja, a fegyverhasználati jogtól kezdve az vallási közösségek vagy szexuális kisebbségek közötti viszonyig, az, hogy hogyan szerveződik az érdekvédelem. Mennyire lehet ennek az eseménynek a politikai következményeit látni?
Én biztos nem mernék jósolni, hogy ez meg fogja határozni az elnökválasztási küzdelemet. Ez biztos, ugyanakkor én politikai elemzőként ezt szóval bizonyos értelemben az ember ilyenkor önmérsékletet vár persze a jelöltektől, másfelől viszont hát ha ezek nem politikai kérdések abban az értelemben, hogy egy politikai közösségnek az együttélési módjáról, az együttélés szabályairól, az egymáshoz való viszonyokról szól, tehát hogyha ez nem ilyen értelemben politikai ügy, és ilyen értelemben olyasmi, amiben elnökjelölteknek, akik ennek a politikai közösségnek a vezetésére aspirálnak, állást kellene foglalniuk, akkor nem tudom, hogy mi politikai ügy. Tehát ez teljesen egyértelmű, hogy ez befolyásolni fogja a fúzdelmet, és hát azért ez elkezdett látszódni, főleg Donald Trumpnak a megnyilvánulásaiban, de nyilván lesz egy demokrata párti keretezése, valóban a fegyvertartásról már ugye Obama elnök beszélt a tegnapi rövid nyilatkozatában, és hát nyilván ennek az ügynek az amerikai kezelése, illetve az egyetlen megítélése, ez nem csak az Egyesült Államokban fog hullámokat vetni, ez minden országban, ahol ezek a kérdések, van a fegyvertartás, ez egy speciálisan amerikai ügy, de mondjuk a szexuális kisebbségek ugye, vagy az erőszak kezelésének az ügye, ezek azért egyáltalán nem csak Amerikában, hanem Európában, Közép-Európában és máshogy is meghatározó erővel bírnak, tehát ez talán már most újra beindította az ezekkel kapcsolatos vitákat.
Olvastam egy nagyon érdekes kommentárt azzal kapcsolatban, hogy hát a Bataclan után hogyan következhetett be egy dramaturgiájában hasonló erőszakos cselekmény, ugye egy zárt térben vagyunk, ahol nagy számú közönség gyűl össze, nagyon könnyű célpont, és nem mentek be addig, amíg nem érkezett erősítés, kevés rendőr érkezett a helyszínre, holott meg volt az esély arra, hogy az a kevés ember is megfékezi. Itt magányos elkövetőről volt szó szemben a Bataclannal. Elvárható, hogy ezek a mindenképpen összekapcsolódó események, vagy jellegükben hasonló események alapján levonjanak a hatóságok valamilyen tanulságot, meg lehessen előzni, fel lehessen készülni, nem tudom, átalakuljanak ezek a nyilvános helyek. Kell egyáltalán átalakulni?
Hát ez amiért talán én a legkevésbé értek, és nyilván ezeket az eseteket tanulmányozzák szerte a világban, ahol felelős kormányzat van, és felelős rendvédelmi erők, és nem hiszem, hogy az én dolgom lenne védeni ezeket a hatóságokat, és nyilván ki fog derülni, hogy pontosan mit lehetett volna előzetesen tenni, ugye ez a konkrét személy, ez például az FBI-nak a látókörében volt, de nem ítélték meg veszélyesnek, és hát már volt korábban is ilyen esetek, amikor valaki ott volt a regisztráltakkal, az ezzel foglalkozó hatóságok, hogy erőszakoktaló kijelentéseket tesz, de úgy ítélték meg, hogy ez nem valódi. Szóval ez nyilván egyrészt egy ilyen kérdés, hogy hogyan lehet ezt jól bemérni, másrészt, hogy a konkrét helyeken mit lehet tenni. Én azt tudnám példaként felhozni, hogy hát a 2001-es New York-i rémletet követően például, ezt mindannyian tudjuk, rendkívüli módon megszigorították a repülőtér és a repülőgép biztonsági szabályokat. Éppenséggel azt el tudom képzelni, hogy ilyesfajta szigorú protokollok elterjednek mondjuk szórakozóhelyekkel kapcsolatosan is, bár ezek szerintem ezekből sokkal több van, meg sokkal sokszínűbbek a világ különböző tájain, de ilyesfajta protokollok ettől még kialakulhatnak. Ugyanakkor az a nehézsége, hogyha valaki egymaga elhatározza, vagy akár csak egy kis csoport elhatálkozza azt, hogy embereket fog megölni, hát nagyon nehéz az ő fejükbe belelátni, és pontosan rögzíteni, vagy regisztrálni az elhatározásnak azt a pillanatát, amit már tett, fog követni, de én feltételezem, hogy azért mégis az ilyesfajta biztonsági intézkedésekkel próbálkozni fognak, ami még nyilván ki fogja azt a vitát váltani, hogy hát egy csomó olyan ember, aki ártatlan és soha semmi ilyesmi nem fordult meg a fejében, ugyanúgy ki lesznek téve különféle ellenőrzéseknek, és ezt ők a saját szabadságuk korlátozásoként fogják megélni. Ez a vita, megint csak a New York-i merényletútól kezd 15 évvel ezelőtt is nagyon elkeseredett módon lejátszódott.
A házassági jog kiterjesztés után hogy alakult a közhangulat? Mennyire volt belekódolva az, hogy itt történhet bármiféle? Hogy mennyire lett magyarázata az, hogy itt erőszakos cselekmény történt? Az volt az ember érzése messziről, hogy itt valamiféle társadalmi békekötés, megnyugvás, belenyugvás történt?
Hát az kicsit meglepő, hogy hát meglepő, hát szóval egy ilyen szörnyűség mindig váratlan, és talán még mindig az a jó, hogyha egy olyan világban élünk, ahol ilyesmire nem kell számítanunk, hogy úgy érezzük, hogy nem kell számítanunk. Szóval ez nem tudom én, Ugandában történt, vagy Oroszországban történt, ahonnan hallunk kifejezetten államilag támogatott homofóbiáról, hanem ez Egyesült Államokban. Itt azért két dolgot érdemes érzékelni. Az egyik az, hogy az Egyesült Államokban azért a szexuális kisebbségek jogait és konkrétan a házassági egyenlőséget, de egyébként nem csak ezeket a kérdéseket, hanem újabban megint az abortuszt egy nagyon komoly, heves politikai vita övezi. Tehát ebben az értelmében is jelképes volt tavaly a legfelsőbb bírósági döntés, amely 5-4 arányban döntött arról, hogy a házassági egyenlőség az egész ország területére, minden államra kiterjed, tehát itt azért az egész társadalom ünneplését kiváltó esemény született, miközben ennek a jogintézménynek az elfogadottsága az évek alatt azért jelentősen növekedett, és igen, valóban azt lehet érzékelni, hogy fokozatosan többségbe kerültek azok, akik ezt elfogadják, vagy akár támogatják, de a viták ettől még ott vannak. A másik elemem megint csak az, hogy amikor az elején azt mondtam, hogy nagyon tartózkodnék attól, hogy határozott ítéleteket mondjak ebben az ügyben, szóval nem tudjuk, hogy egészen pontosan milyen elemekből állt össze a motivációja az elkövetőnek, tehát hogy őt a házassági egyenlőség, vagy a melegek általa gondolt életmódja, vagy egyáltalán micsoda zavarta, vagy kész lett volna esetleg más csoportok ellen is ilyen szörnyűséget elkövetni a későbbiekben. Szerintem ez nem egyértelmű, hogy hogyan állt össze egyáltalán ez a cselekmény, és hát azért én csak hangsúlyozom, hogy nem egy csoport döntött, itt van egy magányos elkövető, akinek ráadásul, hogyha van valamilyen háttere, hogy itt az iszlám államot emlegetik, bár ez sem világos, hogy ő a híve volt ennek, vagy a tagja volt ennek, és azt, hogy az iszlám állam magára vállal ezt a merényletet, ez egyáltalán bizonyítja azt, hogy ez inkább az iszlám állam politikai elköteleződését mutatja, de ebből nem szövetkezik azt, szerintem nincs erre még most bizonyíték, hogy ők tevőlegesen bármivel segítették volna ezt a cselekményt, de hogyha lett is volna ilyen összefüggés, akkor is itt egy külső az Egyesült Államokhoz képest külső erő játszott volna szerepet, ami meg nem biztos, hogy konkrétan a melegekkel, hanem az amerikai hatalommal fordult volna szembe, de mondom, ez a kapcsolat sem teljesen bizonyított, szóval azt akarom csak mondani mindezzel, hogy attól, hogy ez a szörnyűség megszűnik, még nem kell szerintem arra következtetni, hogy ez az elfogadási folyamat az Egyesült Államokban visszafordulóban lenne, és hogy ez fejeződött ki ebben a cselekményben, szerintem ilyen típusú összefüggés nincsen.
Ettől a tragédiától függetlenül mit mondhatunk erről az egy évről? Mennyit változott az amerikai társadalom? Lehet ezt már érzékelni, vagy hosszabb távon lesz majd érdemben mérhető?
Hát hosszabb távon azt lehet látni, és egyébként a Obama elnöknek a politikája, az az ív, amit leírt, ez a 2009-es hivatalbeli, és úgy tulajdonképpen mutatja ezt a változást, hogy, hogy tulajdonképpen az elnök is akkor vált a nyílt szószólójává a házassági egyenlőségnek, amikor úgy érzékelt, hogy már van akkor a közvélekedésben van akkor a támogatottság, hogy elnökként egyértelműen elköteleződhet ebben az ügyben. Tehát van egy elmozdulás, ez nem is feltétlenül az elmúlt egy évben mérhető, hanem az elmúlt fél évtizedben mérhető, és hát ugye ahhoz képest, hogy az Egyesült Államokban 2004-ben az akkori választások idején az egyik legfontosabb téma volt az, hogy ugye ez az ifjabb Bush elnök újraválasztási kampánya, amit nagyon erősen megtámasztottak azzal, hogy nagyon sok államban melegházasság elleni alkotmánykiegészítéseket vittek szavazásra a választással egy időben, tehát ez 2004-ben volt ahhoz képest, én továbbra is azt gondolom, hogy egy évtized alatt óriási változás történt az amerikai társadalomban. Nyilván egy ilyen változás, ez nem egyik napról a másikra, és nem is 10 év alatt terjed ki az egész társadalomra, és lehet, hogy soha nem lesz 100%-os támogatottsága, mint hogy nagyon kevés dolognak van 100%-os támogatottsága egy országban, bármely országban.
Beszélgetésünk kezdetén jelezte, hogy ennek a merényletnek, ami Orlandóban történt, és aminek 50 halálos áldozata van, következményei lesznek világszerte. Európában mit várhatunk, merre mennek a melegjogi trendek?
Ami zajlik Európában itt a menekült hullámmal, menekült válsággal együtt, és ebben a nagyon, nagyon erősen megváltozott politikai légkörben, ugye a meleg közösségeknek a jogai is egy ilyen nagyon furcsa fénytörésbe kerültek, mert egyrészt ugye ezt jól lehet látni, hogy a populista, a tradicionális erkölcsre hivatkozó politikai erőknek van egy fölfutása, akik egyébként a tradicionális erkölcsi elvekhez oda sorolják a tradicionális nemi szerepeket és a tradicionális családi formákat, már legalábbis azt, amit ők tradicionálisként értelmeznek. És ez nyilván azt jelenti, ennek elég gyakran lehet ezt elég gyakran lehet tapasztalni, hogy ez a hát például a melegházasságnak egy nagyon erős opponálásával jár együtt. Másfelől ugyanezek a politikusok közben meg azt mondják, hogy hát jön az iszlám radikalizmus, elönti Európát, és éppenséggel a melegek lesznek az egyik legelső célcsoport. Hát van egy ilyen nagyon, nagyon furcsa billegés ebben a retorikában, és tulajdonképpen ez illeszkedik abba a politikába, hogy lehet, hogy nem annyira jogokat kell követelni, mondják ezek a politikusok, mint inkább az alapvető biztonságot megteremteni és fönntartani, és tulajdonképpen itt egy klasszikus politikai művelet zajlik, a biztonság és a szabadság értékeinek a szembeállítása. Ezek soha nem voltak egymással teljesen, hogy mondjam, sem nem harmonikus, sem nem teljesen ellenséges viszonyban, de hogy ugye ezeknek a politikusoknak a logikájából valami olyasmi következik, hogy egy kicsit kevesebb jogotok lesz, de megvédünk benneteket. Másfelől meg továbbra is jelen van az a liberális értelmezés, ami meg arról szól, az emberi jogok tekintetében liberális értelmezés, ami viszont elutasít mindenféle jogkorlátozást, és azt gondolja, hogy a szabadság keretein belül is megteremthető a biztonság, és hogy ez tulajdonképpen a hatóságok szakmai munkáján, a megfelelő felhatalmazásokon, és persze a megfelelő társadalmi ellenőrzésen, és egyfajta társadalmi közmegegyezésen múlik, és hogy nem kell darabokat odaadni a szabadságból a biztonság érdekében. Nehéz elképzelni, hogy ez a vita nyugvópontra kerüljön. Szerintem mind a két tábor kinyer, és ki fog nyerni, és arra fog törekedni, hogy kinyerjen érveket ebből a szörnyű tragédiából. Én hazudnék, ha azt mondanám, hogy elfogadatlan vagyok ebben a kérdésben, és talán ez nem is feladat, de ha egy ilyen elemzői semleges rátekintéssel próbál az ember élni, akkor leginkább azt várja, hogy ezekről az ügyekről nagyon sokat fognak vitatkozni politikusok. Ugyanakkor az is igaz, hogy az ilyen drámai események lehetnek alkalmasak arra, hogy sokaknak a gondolkodása megváltozzon ilyen vagy olyan irányba, és átgondoljanak esetleg olyan kérdéseket, amelyekkel korábban nem foglalkoztak. És itt, ahogy mondtam korábban, az Amerikában van a fegyvertartás, egy ilyen ügy, amiről újra és újra beszélni kell. Ez a kapcsolati erőszak háttér szerintem szintén nagyon meghatározó, és nagyon sok, nagyon kínzó kérdést fölvető eleme ennek a mostani szörnyűségnek, vagy például ugye az is, hogy a 1983-ban életbe lépett diszkriminatív szabályozás következtében a melegek, és egyébként ez Magyarországon is így van, ugye nem adhatnak vért egy olyan helyzetben sem, amikor pedig óriási szükség van arra, hogy vért adjanak az áldozatoknak, akiket kórházban ápolnak, és adott esetben a saját szeretteiknek sem tudnak vért adni egy ilyen szituációban, tehát ezeket a korlátozásokat is érdemes végig gondolni, és azt, hogy még milyen diszkriminatív szabályozások léteznek a mai napig is, amelyek hát nem egyszerűen csak megkeserítik az ember hétköznapi életét, hanem hát adott esetben valakinek az élete múlhat ezeken.
Ne tápláld a mindennapi gyűlölkedést, mert való tragédiák nőhetnek. Valahogy így vonnám le a következtetést, ha egyáltalán le kell vonni bármit, és most azt hiszem, hogy a gyász és az együttérzés ideje van. És bízzuk rá mindenkire, hogy ezt mélyen-mélyen gondolja át, amit Orlandóban történt a hétvégén. Záró kérdésként azt láttuk, hogy amerikai közintézmények, állami intézmények és nem csak szivárvány színben borultak. Lesz nemzetközi szolidaritás?
Én remélem, hogy igen, és kicsit csodálkoznék is, hogyha nem volna. Igen.
Na hát akkor egy kicsit most a gyász jegyében mindenki váltson szivárványra, és lássa is a fényt. Most elég sötét ez az alagút, amiben vagyunk mindenféle tekintetben. Az orlandói mészárlás tudható hátterét és következményeit Lakner Zoltán foglalt össze. Köszönöm szépen, hogy a vendégünk
volt. Köszönöm én.